Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, 70. vasárnapján, Böjtelőnek az első vasárnapján, ahogyan megvan írva Máté evangéliumának 9. fejezetében, a 9. verstől kezdve, Istenek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: kövess engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, hogy sok vámszedés bűnös jött, és oda telepedtek Jézushoz és az ő tanítványaihoz. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak: miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor meghallotta ezt, így szólt: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Az utóbbi időben elkezdtem újra könyveket vásárolni, és ez azért nagy szó, mert amikor lediplomáztam, akkor megfogadtam, hogy nem veszek többet könyvet. Na, nem azért, mert nem akarok olvasni, hanem azért, mert így is annyi van, és mindig annyit kell cipelni, például, hogyha az ember költözik, vagy mondjuk helyet kell nekik találni, és már nincs hova tenni, ott tornyosulnak mindenütt, és megfogadtam, hogy nem veszek több könyvet. Persze ettől még olvastam, csak éppen vettem egy jelkönyvolvasót, és általában azon olvastam, és ez úgy nem foglalt helyet. De az utóbbi talán egy évben megtörtem ezt a szent hagyományt, és elkezdtem újra könyveket vásárolni. Ennek pedig az az oka, az a szimpla oka van, hogy összefutottam a könyvmentőkkel, nem tudom, hogy hallottunk-e már róluk, a könyvmentők, akik könyveket mentenek, hogy ne kerüljenek mondjuk akár a jobb esetben a szelektívbe, rossz esetben a kommunális kukába, ne kerüljenek, vagy a kályhába. A könyvek ezért mentik a könyveket, és az országnak sok pontján, általában nagyobb városokban, illetve Budapesten vannak az úgynevezett könyvszekerek. Talán aki járt Veszprémbe vagy Budapesten az utóbbi időszakban, akkor az találkozhatott velük, a úgynevezett könyvszekerekkel, ahol ilyen potom pénzért árulják a nagyon jó, jobbnál jobb könyveket. Persze ki kell fogni, olyan, mint egy antikvárium, ki kell fogni, de ettől függetlenül nagyon jó könyveket, és hát nem tudok úgy elmenni egy ilyen mellett, akár Veszprémben, akár Pesten, hogy mondjuk ne vásároljak 2, 3, 4, 5 könyvet magamnak, és aztán hozzam haza. És hát ami motivál, az anyagi a részén túl az, hogy nagyon jó áron lehet hozzájutni a könyvek, ez az, hogy megláttam ezeken a könyvszekereken kamasz és tinédzser koromnak kedvenc olvasmányait. És azzal a nem titkolt szándékkal vásárolom ezeket a könyveket, hogy talán a cseperedő lányaim is majd fogják olvasni azokat a jó könyveket, amiket én is olvastam annó. Aztán majd kiderül. De megfigyeltem egy nagy különbséget mondjuk azok között, a friss könyvek között, amiket mondjuk most olvasok, és frissen írták őket, akár csak idén, tavaly vagy azelőtt. Szórakoztató irodalomról van itt szó. És mondjuk a között, amit mondjuk akár évtizedekkel ezelőtt adtak ki könyveket. És az egyik, ez nem általános természetesen, vagy hát nem mindenre kiterjedő ez, de azért eléggé jellemző, hogy a mai könyvek, hogyha összehasonlítjuk őket, akkor általában sokkal bőségesebbek, vastagabbak, több oldalt vagy karaktert számlálnak, mint a régebbiek, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy régen voltak 150, 180, 200 oldalas könyvek is, szórakoztató irodalomban is, ma 400 oldal alatt szerintem nem lehet eladni könyvet Magyarországon. Megint mondom, szórakoztató irodalomról van itt szó. És hát miért van ez? Azért, mert a mai könyvek sokkal részletesebben írják le a dolgokat, én ezt úgy figyeltem meg, sokkal részletgazdagabbak. és kibontják a nüanszokat is. És mondhatnánk azt, hogy ez egy jó tendencia, hiszen milyen jó az, hogy a könyvek ma sokkal színesebben írják le azt, ami történt. Mondom, ez nem általános, vagy hát nem minden könyvre igaz, de úgy nagy általánosságban. És hát milyen jó, mert így jobban bele tudunk helyezkedni a történetbe, és ez valahol igaz is. De ennek van egy olyan hátulütője, negatívuma, hogy a mai könyvek, mert ilyen hosszak és részletgazdagok, kevés teret engednek a képzelőerőnek, az ember képzelőerejének. Hiszen gondoljunk csak bele, hogyha minden tájrészlet, minden személyiségfejlődés, vagy karakterfejlődés, minden nüansza le van írva teljes részletességgel, akkor hol marad a képzelőerő? Hát emlékszem rá, hogy annó, mikor ilyen 150-180 oldalas regényeket olvastam, ifjúsági regényeket, akkor volt olyan fejezet, amely így kezdődött, hogy 10 évvel később. És akkor én elképzeltem, hogy mi történt abban a 10 évben. Vagy mondjuk nem írták le a karaktert, hogy néz ki, csak a nevét írták le. Akkor én elképzeltem. Vagy a tájból csak egy bizonyos részletet, ami a történet szempontjából fontos, azt írták le, a többit én tettem hozzá. Elképzeltem. A képzelőerőmet használtam. És ami miatt ezt az egészet idehoztam ma, az, hogy Máté evangélista, az mondjuk így, hogy a régebbi, vagy hát az régi iskolába sorolódik be, és nem túl bőbeszédű. A mai ige szakaszunk, amit felolvastam, tulajdonképpen nem is egy, hanem két történet, amiből csak az egyiket természetesen szorosan összefüggenek, de csak az egyiket fogjuk most megnézni, ami mindössze ennyi. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedőhelyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzám, kövess engem. Az felkelt, és követte őt. Ennyi a sztori. Azt mondta, hogy Máté bőségesen hagy helyet a képzelőerőnek. És nagyon érdekes, főleg annak fényében egy ilyen nagyon rövid nyúlfarknyi történettel foglalkozni, mert ez egy történet, nem csupán egy idézet, hanem egy történet, egy kerek történet, hogy ez Mátéról, azaz magáról a szerzőről szól. Máté evangéliumából olvasom föl, Mátéról szól a történet, Máté elhívás története azaz, hogy Jézus hogyan szólította meg, és hogy lett Máté Jézusnak a követője 3 mondatban. Ennyi. 3 mondat. Persze mondhatnánk azt, hogy lehet, hogy Máté nem akarta magát annyira előtérbe tolni, egy kis visszahúzódó típus volt, akár ez is lehet, de nekem van egy másik tippem, hogy miért ilyen rövid ez a történet. Máté vámszedő volt. A vámszedőség mit jelent? A vámszedők a kor adó beszedői voltak, illetve behajtói is adott esetben, és ők olyan alkalmazottjai voltak, mondjuk így, hogy az államnak, ami jelesül akkor a római birodalom volt, akik beszedték a különböző átmenő áruforgalomban a vámot, és beszedték az adót is. És ők nem fizetett alkalmazottak voltak, tehát nem bértábla szerint kapták a fizetésüket, nem közalkalmazottak voltak például, hanem nekik abból volt a bevételük, hogy az állam, jelesül a római birodalom megmondta, hogy ő X területről ennyi pénzt akar. Ő ennyit akar látni, ami ezen fölül van, az a tiétek. Így a vámszedőknek az volt a mottója, hogy minél többet szedjenek be, hiszen akkor minél több megy zsebre. És éppen ezért az emberek rettentően utálták őket, nyilván ma se szeret az ember adót fizetni, de hogy akkoriban meg ez azért még erősebb volt, vagy mondjuk így, hogy még aránytalanabb volt, és ezért nyilván nem szerették a vámszedőket. És hát ez a Máté, a vámszedő, ebben a jól jövedelmező állásában egy munkanap kellős közepén, persze ez így nincsen leírva, használjuk a képzelőerőnket, ott ül az asztalnál, és számolja mondjuk a pénzt, vagy éppen gulákba rendezgeti a pénzérméket, vagy éppen beszed valakitől valamit, és akkor odalép hozzá egy idegen ember, ezt most így idézőjelbe tesszük az embert mi ma már, hát ő még akkor ugye nem, odalép hozzá egy ember, és azt mondja neki, hogy kövess engem. Ennyi. Képzeljük el ezt a szituációt, ha mi ülnénk ott Máténak a helyében, milyen válaszokat lehetne itt adni. Az ember épp a munkáját próbálja végezni, ráadásul még utálják is a körülötte lévők, nem egy túl felemelő dolog, bár jövedelmező. És akkor feltekint, és milyen választ adnánk erre, oda lép hozzánk egy vadidegen, nem is azt mondja, hogy kövess engem. Lehet, hogy Máté azt mondaná, Nem ezt mondtam, majd meglátjuk, hogy mit mondott, vagy mit nem mondott, de hogy felemelni a tekintést, azt mondja, hogy micsoda, hát húzz innen, nem foglalkozom veled. Vagy mondhatta volna ezt is, hogy ki vagy te, és mit akarsz? Vagy mondhatta volna azt is, hogy egy, nem ismerjük egymást úgy, hogy ne tegezz, kettő, nem foglalkozom veled, menj arrébb, hogy tudjam végezni a munkámat. És aztán használjuk a képzelőerőnket más válaszokra is. De nem ez történik. Nem ez történik, hanem mi történik? Kövess engem, mondja Jézus, és utána ennyit olvasunk, azaz Máté fölkelt és követte őt. Ennyi. Nem több. És itt az érdekesség, amihez viszont tényleg a képzelő erőnket kell használni, az nem magukban a leírt szavakban van, hanem a lukakban, vagy ha úgy tetszik, egy szóköznyi helyben. Ami a kövess engem felkiáltó, vagy felszólító mondatnak a felkiáltó jele, és az felkelt köves és követte őt mondat közötti szóközben van. És ha időben akarjuk mérni, akkor abban a millisekundumban, amikor a hanghullámok eljutottak Máténak a hallószervébe, onnan a fejébe, majd a szívébe, és otthagyva csapott, papot fölkelt és követte Jézust. Vajon mi történt ebben a szóközben? Vajon mi volt ott ebben a pillanatban annyira megragadó, annyira magával ragadó, annyira fajsúlyos, hogy Máté otthagyjon mindent, később amúgy az állását is megtudjuk, hiszen Jézus tanítványa lett, és vele együtt vándorolt, tehát nyilván közben nem tudta a munkát végezni. Mi volt annyira erős ebben, hogy aztán Máté fölkelt és követte Jézust? Abban a szó közben ott van a történetünknek, ennek a nyúlfarknyi történetnek a lényege. És arra, hogy ezhez választ tudjunk kapni, az egy másik evangéliumot kell segítségül hívnunk, mégpedig János evangéliumát, ahol az evangéliumnak a legelején az evangélista így hivatkozik Jézusra, hogy ő a testélet ige. Azaz, és ige itt nagybetűvel van írva, azaz maga Jézus Krisztus, aki testélet, ő maga az ige. És hogyha az ige szót vagy kifejezést definiálni akarnánk, és megnézzük, akkor az azt jelenti, hogy szó, ugye, például a mesékben a varázs ige, az ugye varázs szó tulajdonképpen, tehát amikor mondanak valamit, és akkor azzal lehet varázsolni. De az ige tulajdonképpen ugyanazt jelenti, mint a szó kifejezés. Tehát mondhatjuk azt is, hogy János evangéliuma úgy beszél Jézusról, mint aki maga a szó, az Isten szava. És úgy is fordíthatnánk ezt a szakaszt, hogy a szó testélet. Tehát, hogyha arra a kérdésre akarunk választ találni, hogy mi volt Jézus szavaiban annyira magával ragadó, hogy abban az egy szóköznyi időben és térben Máté Jézus követője lett egy pillanat alatt, akkor erre egy nagyon egyszerű választ tudunk adni, Jézus szavaiban maga Jézus volt ott. Amikor kimondta ezeket a szavakat, az teljes lényével tette. Nem súlytalan szavak sorjáztak egymás után. Nem is csupán retorikai, mondjuk így, hogy retorikai megfogalmazások vagy profizmus volt az, ami Jézus szavaiban benne volt, hanem maga Jézus egész valóját beletette a szavaiba, és ez az, ami megérintette ott Mátét. És ez a fajta önazonosság, vagy ha úgy tetszik, Isten azonosság, olyannyira sodró volt, de nem erőszakos, hogy Máté nem adhatott erre más választ, mint azt, hogy hát meg se szólalt, hanem fölkelt, és követte Jézust. Követte Jézust. És hát miért nem írt erről bővebben Máté? Miért tömörítette össze ezt az ő életében talán legfontosabb eseményt három mondatra? Azért, mert pontosan tudta, hogy itt nem ő a lényeg. Nem ő a lényeg, hanem Jézus, aki maga a szó. És őt megszólította. Méltatta arra, hogy megszólítsa. És hát nem is tudott volna róla írni se, hiszen ezt megfogalmazni, szavakba önteni nem lehet. Ez belső mozdulat és belső bizonyosság. Ma 70. vasárnapja van, ami a böjt előnek az első vasárnapja, 70., 60. és 50. vasárnapja, meglehetősen prózai, hogy miért így nevezik ezeket a vasárnapokat, azért, mert kb. 70, 60 és 50 nappal vagyunk húsvét előtt. Tehát ezért nevezik őket, és ez egy nagyon ősi szokás, hogy az egyházi évben ezt a három vasárnapot üljük meg, a böjt elővasárnapját egyfajta átmeneti időszakként a karácsony és a húsvét ünnepkör között. Ezt sehol másik, semmelyik másik egyházban nem tartják, csak nálunk, az evangélikus egyházban. Jó, 500 éve kiveszett már mindenhonnan, csak nálunk van meg ez a három vasárnap, 70-et, 60-ad és 50-et vasárnapja. És ezek a vasárnapok ilyen, ahogy említettem, ilyen átmeneti időszakok is. Gyönyörűen kijön a mai igénkből is ez, hogy most egy átmeneti időszakban mondjuk, egy kicsit még odafigyelünk a karácsonyi időszakra, hiszen még hideg van, még tart a farsang a néphagyomány szerint, az még egy kicsit a télhez kapcsolódik, és akkor már rögtön kötünk a jászolhoz, a karácsonyhoz, de már fordulunk rá a húsvétra, a böjti időszakra, vagy hát a húsvét ünnepkörre, a böjti időszakra, és a húsvét, a kereszt és a húsvétnak az eseményére. És hát pontosan itt is erről van szó a mai történetünkben. Hogy egyrészt ott van, hogy a szó testté lett, Jézus Krisztus itt van közöttünk, ezt ünnepeltük karácsonykor, de már fordulunk a kereszt felé, mert a kereszt felől visszafelé értelmezve tudjuk csak megérteni azt, hogy mit jelent az, hogy Jézus beletette magát a szavaiba. Hogy teljes mértékben ott volt a mondani valójában. Mert ezt igazolta, és mutatta meg ennek a csúcspontját a keresztben, ahol tényleg odaszánta magát teljes mértékben az életét, nem csak az emberségét, nem csak a testét, nem csak egy részben, hanem teljes mértékben odaadta magát értünk, beletette magát a dologba, a mi megváltásunkba. És így érthetjük meg igazán, hogy miért voltak ezek a szavak ilyen drámai, pozitív értelemben drámai hatással Mátéra. Így hát ma, 70-ed vasárnapján itt van köztünk a szó, és megszólít bennünket. Mert nem csak Máténak ott és akkor, hanem ma is szól mindannyiunknak, ha nem is a halló szerveinkbe, de a szívünk húrjait megpengetve minden bizonnyal, ez a két szó, ez a két kifejezés, kövess engem. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy ma is megszólítod az embereket. Köszönjük azt, hogy pontosan ugyanolyan nagy szeretettel teszed, mint ahogyan ezt Máténál is megtetted, és hogy a kereszten megmutattad. Add, hogy ezt megbecsüljük, és mi is azt a választ adjuk, amit Máté adott. Felkelünk és követünk téged. Amen.